Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a magyar zeneszerző társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Dragony Tímea, Artisius és Bartók Pásztori díjas zeneszerző, számos zeneszerző verseny nyertese. Pályáján meghatározó jelentőségű a nyíregyházi Kantémusz kórus munkájában való részvétele, darabjai rendszeresen megszólalnak a hazai koncerttermekben. 47 éves. Szervusz, Timi!
Szervusz, Dani!
Köszöntelek, ez itt a Hangok közt nevezetű podcast, amiben három meglepetés zenén keresztül fogunk beszélgetni veled a alkotásról, illetve az alkotáshoz fűződő viszonyodról. Mielőtt még elkezdenénk a zenéket hallgatni, egy olyan kérdésem lenne hozzá, hogy emlékszel-e a legelső hangodra, amit írtál?
Igen.
Ez az, mesélj nekem!
Igen. Zeneművészeti szakközépiskola harmadik évében gondoltam úgy, hogy komponálni fogok.
Aha.
Addigra jött ez a gondolat, és az első művem egy klarinét kvártett volt.
Na de várjál, a zeneművészeti, az azt jelenti konzé harmadik, ugye?
Igen.
Azért az egy elég késői kérdés zeneszerző. És addig mi volt? Addig nem voltak ilyen kisebb próbálkozások, vagy ilyesmi?
Semmi.
Semmi.
Gyakorlatilag ez úgy jött, hogy ugye Kodály általános iskolába jártam Nyíregyházán, Kantémusz kórus tagjaként
a
azért egy nagy család, a zenei közeg, az minden adott volt, és mellette zeneiskolában szolfézs zongora szakon voltam, ugye szolfézs béme, zongora bétahozaton, tehát már egyértelmű volt az irány, hogy szakközépiskola lesz. És felvételt nyeltem oda a szolfézs zongora szakra, és akkor utána még Szabó Dénes tartotta a zenei irodalom órákat a szakközépben is, és gyakorlatilag ugye addigra már rengeteg kórusművet és a kórusrepertoár nagy részét áténekelve érkeztünk meg a zenei irodalom óráknak a zenekari és oratórikus művek világához, és azért, amikor ott hallgattam a sok művet, a szerzőt, úgy érlelődött bennem a gondolat, de semmi, tehát addig semmi vázatolgatás, semmi nem volt.
De figyelj, de és a gyerekkorodban ez elő se került, hogy valami ilyen alkotó módon foglalkozol, mert gondolom gyerekkorodtól elkezdte zongorázni.
Igen,
gondolom.
Igen.
De és ott nem volt olyan, hogy elengedted egy ilyen improvizációt?
Nem. Maga,
semmit.
Semmit.
Hát ez nagyon érdekes.
Semmit.
Ez nagyon érdekes. És figyelj, és a családodban bárki, aki alkotással foglalkozott, vagy akár a baráti kapcsolataiban, tehát hogy aki láttad, hogy alkotom, és nem kell, hogy zenész legyen, lehet bárki más is.
Hát a családban annyi volt a jellemző, hogy mindenki nagyon szerette a komoly zenét is, és a könnyű zenét is. Tehát nálunk otthon mind a kettő ment, a könnyű zenének minden válfaja, a komoly zenének is. Anyukám volt az, aki szeretett volna a zenei pályára menni, és őnek voltak egy kis növendéke is, tehát szolfézs zene elméletből felkészítéseket vállalt. Ő aztán mégis nem ment zenei pályára, amit nagyon bánt, de úgy kifejezetten konkrét zenész nem volt. Apukám katonatiszt volt.
De és hogy alkotó művész, tehát akár szobrász, író, költő?
Senki.
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 Aha. És amikor ezt elhatároztad, akkor arra emlékszel, arra momentumra, vagy erre a pillanatra, vagy erre az ős élményre, amikor azt mondtad, hogy figyelj, én ezt most itt írni fogok mostantól, bár zongoráztam és szolfézsoztam, de hogy akkor most írni fogok mostantól.
Arra emlékszem konkrétan, hogy Brahms harmadik szimfóniát hallgattuk zeneirodalom órán abban az évben, és valahogy addigra már annyira sok mindent zene átment rajtam, hogy akkor így gondolkoztam, hogy ja, és Weber klarinét versenyeket, hogy megpróbálni klarinétra írni valamit. És ugye az sokat számított, hogy ott a szakközépiskolában volt egy nagyon jó kamarazenetanár, Novák József klarinétművész, aki triókat, duókat próbált klarinéton, és gyakorlatilag az, hogy az ember a mikrofolyosón elment, hallotta. És ez adta az első ötletet. És abban az pedig úgy jött, hogy azt elhatároztam már akkor, hogy három rövid tétel lesz, három eltérő hangulatban. Tehát, hogy egy műben belül legyen mindenből.
Na ez érdekel engem jó is, amikor ezt elhatároztad, akkor, mert ugye ez azt jelenti, hogy felnőtt fejjel kezdtél neki gyakorlatilag a dolognak. Hát akkor 17 éves.
17 éves, igen.
És amikor ezt elhatároztad, akkor hogy kezdtél neki? Mert egyszer csak egy teljesen ismeretlen dolgon volt. Tehát, hogy is rögtön azt mondod, hogy azt tudtad, hogy három tétel lesz, és három eltérő hangulatban, hogy ennyit tudtál róla, vagy elképzeltél rögtön valamilyen hangokat, struktúrákat, bármint, vagy szóval, hogy kezdtél ennek?
Nagy könyvtározós vagyok, úgyhogy nagyon szerettem mindig a kottákat bújni, tanulmányozni, és nagyon sok partitúrám volt akkor már otthon, tehát gyakorlatilag amit zeneirodalom órán vettünk, azt én azért mindent megnéztem kottában is, és valahogy, nem tudom, szóval így előre azt tudtam már, hogy a három eltérő hangulaton belül akarok egy frisset, egy lirikusat és egy ilyen váltakozó ütemüt, úgyhogy így jött, és akkor azt leültem, és elkezdtem vele dolgozni, és az, amikor kész lett, akkor bekopogtattam ehhez a kedves tanárunkhoz, és megmutattam neki, és akkor mondta, hogy Timikém, akkor ezt én össze is játszok négy klarinétossal, és így jött.
Aha, és amikor kész lettél vele, akkor azt érezted, hogy most megtaláltál valamit, amit idáig hiányzott az életedből?
Igen.
Tehát, mert ugye te egy nagyon termékeny szerző vagy. Tehát hogy abszolút, azért nagyon csodálkozom azt, hogy 17 évesen kezdtél csak el a dolgot.
És hát rögös volt, mert tényleg, amikor ők összejátszották, tényleg, ahogy mondtad, azt éreztem, hogy ezekkel foglalkoznom, sőt, lehet, hogy ezzel akarnék foglalkozni. És hazamentem, én közöltem, hogy én úgy érzem, hogy zeneszerző szeretnék lenni. Hát na most, ugye ez...
Mi volt a reakció?
Hát ugye apukám materiálisabb vonal volt, mondta, hogy katonatiszti vonal, de vidámkedő mondta, hogy hát nézzük meg, hogy akkor ez milyen ez a pálya. Hát anyukám így mondta, hogy és akkor ez a zongora, szolfizs, és akkor mondtam, hogy a szolfizs zeneelméletet mindenféleképpen szeretné tanítani, és én mondtam nekik, hogy a zongora pedig nagyon jó lesz, mert leszek egy nagyon jó zongorázó zeneszerző. De azt már azért akkor lehetett érezni, hogy a zongora szólista mondjuk nem lesz az ember. Mondjuk én arra nem is vágytam, hanem csak szerettem volna a zongora szakot az összes tudásával birtokolni, úgyhogy ez így akkor megfogalmazódott, és akkor az iskolaigazgatót megkerestük, mert ugye gondoltuk, hogy ezt nem ártana tanulni.
Igen.
És akkor mondta, hogy hát legközelebb ugye Debrecenben van a Debreceni Zeneművészeti Szakközében Kaller Renő zeneszerző, és hogy ők azt javasolja, hogy akkor menjünk át hozzá, nézze meg, hogy ez mire tudja ezt értékelni. És akkor kértek tőle egy időpontot, átmentünk, és akkor ő még mielőtt megnézte volna a kompozíciót, akkor teljesen csinált egy szolfés felmérést, és egy nagyon masszív zeneelmélet felmérést, mert ugye ő elmondta rögtön, hogy a zeneszerzés szakosok már szakközépiskolában hol vannak.
Igen,
és akkor, hál' Istennek, nagy differencia nem volt, mert ugye szolfés szakos voltam, tehát igen. Nagy... hátrány és lemaradás ebből nem származott, csak furcsa volt, hogy majd ilyen három óra hosszás nagy felmérés volt, és azért Kallernen, ő hiába vidám valaki volt, egy nagy tekintélyű, szigorú valaki.
Persze.
És akkor utána megnézte a klarinét kvártettet, és akkor már kezdtem egy picit körvonalazni egy trombit a zongora szonátát, meg a szonáta formával foglalkozni, és akkor ilyen nagy beszélgetés lett a kezdetét, és akkor mondta, hogy úgy gondolja, hogy ezzel érdemes foglalkozni, csak most akkor meg kellene nézni, hogy lesz ennek a megvalósítása, mert ugye ő, mint iskolaigazgató mondta, hogy olyan nincsen, hogy két városban három szakon. És akkor az lett a konklúzió, hogy a nyíregyházi szakközépnek az igazgatójának kellett a minisztériumtól kérvényezni egy olyan lehetőséget, hogy hetente átjárjak másfél órára. Uh-huh. Úgyhogy...
De figyelj, kicsit még hadd piszkáljam ezt a kérdést, egyszerűen csak az érdekem, mert azt értem, hogy a Brahmsokat, stb. Mondtál, hogy mi mindent hallgattál, zenetőri órák, hogy partitúrák. Azt is értem, hogy is sétáltál a folyosón, is klarinétot hallottál, de hogy mi vett rá téged arra, hogy meg kipróbáld a zeneszerzést? Tehát mi volt az a kezdőindok? Tehát hogy emlékszel arra a pillanatra, amikor egyszer csak az volt, hogy mi lenne, ha én írnék egy klarinét kvártettet? Tehát ráadásul te, aki a kórusból jössz, meg zongoristaként, hogy akkor klarinét kvártettet.
Igen, valahogy azt éreztem, hogy a mai napig is úgy érzem, hogy nagyon sok mindent nagyon gyorsan befogadok, és éreztem, hogy még kell valami olyan, ami tényleg úgy ami nagy tényleg az én lényem, vagy az energiámat átadja. Tehát gyakorlatilag...
Tehát egyfajta önkifejezés keresztül a dologba?
Igen, igen.
És ezt más, tehát nem rajzoltál gyerekkorodban úgy, hogy ilyesmi legyen, vagy nem mentél táncolni? Mit tudom én, szóval bármi ilyesmi?
Táncolni jártam jazz balettre, illetve már gyerekkoromtól egyik nagyon sokat, tehát a tanítás gondolatával sokat játszottam, de ugyanakkor ott volt ugye a fellépések világa is, a kórusa, tehát ez úgy egy kicsit úgy kavargott bennem, és amikor már tényleg éreztem, hogy hogy tudásilag is a szolfézis, hát azért jó voltam szolfész zeneelméletből, és a zongora is ment, hogy minthogyha úgy lépnem kellett volna még egyet, és akkor így jött.
Tehát is, hogy akkor arra felé mutatott minden, hogy így lehet még inkább a zenével foglalkozni.
Igen.
Aha. Ez nagyon érdekes. És,
igen, mert az mondjuk, tehát az ugye bennem is megfogalmazódott, hogy nyilván az ember majd fog tanítani szolfész zeneelméletet, meg esetleg, hogyha szeretne, akkor fog tanítani zongorán, de szóval éreztem, hogy kell a fellépés és az aktívabb részvétel és a koncertezés mindenféleképpen.
És hogy nem a kórust választottad, hiszen abban nőttél fel, abban szocializálódtál.
Igen, szerintem azért ez már mindig felmerül ez a kérdés, mert egy kicsit úgy azért ott végig énekeltem a remek művek nagy részét, igen. És valahogy akkor azt hiszem a harmadik, negyedik darabom volt egy szoprán szóló gyermekkórusos darab, de valahogy ez visszafogott attól, hogy rögtön kórus darabot, nem tudom miért. És ennek még kicsi utóhatását még, mint hogyha érezném úgy a manapság is néhányszor.
Például azt gondolom az ember, hogy pont, hogy ez bátorít téged arra, hogy mivel annyira ismered a dolgot, igen, akkor mégiscsak. Aha. Szuper. Na mit hozzá, hogy meghallgatjuk az első zenét. Méghozzá ez egy Schubert lesz, méghozzá Trockner Blumen, a fuvola zongorás variációs tételnek, és egy rövid részletet fogunk meghallgatni, és aztán később, majd utána beszélünk róla, hogy én is ezt osztom neked.
Thank you.
Szóval azért hoztam ezt neked, mert ugye a tenderömbjeidben, meg a életművben nagyon föltűnő ugye a zongora és valamilyen szóló hangszer, hogy nagyon nagy arányban van. Igen. És ugye te nagyon kiépítettél egyfajta ilyen kört, ha úgy tetszik, ugye a virtuóz szóló hangszeresek környékében. De a másik pedig az, amiért ezt elhoztam neked, hogy ugye ez a fajta virtuózitás, vagy ez a fajta játszani való mutatóság, ez nagyon jellemző nálad is. Igen. És ugye ez következik abból is, ugye, amit mondtad, hogy zongoristaként indultál, és egyszerűen csak arra vagyok kíváncsi, hogy vajon nagyon mellé lövök-e, ha azt mondom, hogy ez az egész ilyen dolog, ez a romantikus, nem feltétlenül Schubert, de akár a Schubert is, ez a romantikus repertoárból származtatható nálad.
Igen.
Szóval, hogy ez a való viszonyodat, egy kicsit mesélsz erről nekem.
Abszolút, ezt jól eltaláltad, és ami miatt ezt már valamiért a kezdetektől fontosnak találtam, hogy valahogy mindig a hangszeres szólista lét, azért az egy számomra mindig egy különleges dolog volt is. Zeneszerzőként már akkor éreztem, hogy nyilván mivel a vokális vonal a kórus akkor megvolt, de hogy mindenféleképpen a hangszeresekkel való kapcsolódás, ez egy akkora nagy tapasztalatot és mind technikai tudást fogadni, akár a komponálás, akár a hangszerismeret területén, hogy ezért ez nagyon fontos. És ugye, hogy elkezdtem azért nagyon sokat és nagyon alaposan konzultálni, azért az ilyen előadási daraboknál nem volt kérdés, hogy hogy milyen is mondjuk egy mindenkit megszólító, vagy élményt nyújtó, lendületes, vagy nagyon erős karakterű darab.
Aha. Ennek a fajta virtuózításnak, tehát hogy neked fontos a virtuózítás, vagy egyszerűen csak úgy alakulnak a dolgok, hogy azok virtuózak lesznek?
Fontos. Pontosabban úgy fogalmaznám, hogy az adott karakter, amit hoznak magukkal, annak a kifejezősége nagyon fontos. Tehát tehát, hogy minden karakter nagyon erős legyen. Most egy kicsit itt talán azért hezitálok itt a fogalmazás módon, hogy lehet az egy, nagyon sok lassú darabom is van, vagy olyan darab szakaszom, ami nagyon lassú, és a mai napig mondjuk azokkal vívom egy kicsit a harcot. Például a zenekari daraboknak karmesterek, 50 alatt, be van írva, hogy mondjuk egy metrumszám 4:1-44, az már gond. Timike, nem lesz az túl lassú, és akkor úgy elgondolkozom, ha meg túl gyors, akkor ugye az is tud problémát, vagy nem problémát, hanem kihívást eredményezni. De gyakorlatilag olyan szempontból én virtuóznak mondom azt is, ami mondjuk több összetett karakterű, tehát van benne lassabb tempó, közepes, illetve a kifejezés, tudom, hogy ez kifejezés, zenei kifejezése nem nagyon használja, de az is egy virtuózítás számomra, hogyha mondjuk egy énekes tud pianissimót is énekelni, és mondjuk fortissimót is. Aha. Tehát nem egy mezzo forte és egy fortissimó között mozog.
Úgy látom, hogy tapasztalataid vannak.
Igen.
Értem. Igen. De figyelj, és a hagyományos, tehát a hagyományhoz, úgymond az 1900-as eredeti zenékhez való ilyesfajta viszony, szerint a zenéden azt hallottszik, hogy nagyon szoros ez a fajta dolog, hogy ez a fajta hagyományokon nyugvó zeneszerzés, illetve hogy ez a hagyományból építkező dolog, hogy ez teljesen természetesen ez így alakult, vagy pedig volt valaha kérdés, akkor lehet, hogy inkább ezt próbáljuk ki, azt próbáljuk ki, tehát hogy volt ez nálam?
Abban biztos voltam, hogy ennek a vonalnak a mentén szeretnék komponálni, harmóniai világban megújulva, friss harmónia használattal.
Gyorsan lecsapok erre a kérdésre. Hogy kell harmónia világban megújulni? Hogy zeneszerzőleg ezt hogy fogalmazod?
Nagyon sok gondot fordítok arra, hogy különleges, és nem is az, hogy váratlan, itt lehet azt mondani, hogy különlegesen váratlan harmónia fűzések legyenek, amiket azért megpróbálok egy kompozíción belül, kis részeken belül is végigvinni, és mondjuk nagy részeken is.
És ezek a harmóniák, ezek csak is kizárólag fülre hagyatkozol, vagy van már valami fajta rendszered, ami szerint ezt próbáld erre
kóstolni? Mind a kettőre. Rendszerben annyi van, hogy most visszacsatolok egy régi történettel Kajlerjenővel. Amikor együtt dolgoztunk, mindig Jenő bemutatott egy darabot óra végén. És mindig más hangszerre, más zenekari mű, vokális, amiről éppen ő úgy gondolt, hogy hasznos lehet. És akkor egyszer-kétszer megkérdezte, hogy van-e valami kívánságom, hogy mutasson-e valami olyasmit, és egyszer mondtam neki, mondom, nem tudom, hogy hogy fejezzem ki magamat, de mondom, most már ezeket, amiket hallgatunk, tényleg nagyon szeretem, meg nagyon tetszenek, mert minden, de mondom, valami olyan szerzőt, akinek olyan harmóniája vannak, hogy ilyen nagyon összetett, és akkor így nekem volt akkor már egy-két ilyen kedvenc akkordom, és mondtam, hogy valami dur-moll együtt, és markánsan, sarkosan, és akkor, és mondtam, hogy nem vékony zenei anyagot, hanem mondjuk egy, és akkor így hülyéskedtünk, mert én úgy mondtam neki, hogy egy olyat, amitől úgy, amin úgy a fülem eláll, meg gondolkoznom kell is, hogy nyűgözzön le, és hogy zúduljon rám. Aha. És akkor így mondta, hogy rendben van, akkor jövő hétre.
És mi volt az a darab?
Honegger szimfóniák. És hát ő nagyon szerette Honeggert, és akkor kezdtük az ötös szimfóniával, és hát odáig voltam meg vissza, és eleve a hangszereléstől, a sűrűségtől, a masszivitástól, és nagyon-nagyon szerettem, és akkor onnantól vette végül is az kezdetét, hogy próbáltam olyan rendszereket magamnak kidolgozni, hogy sokan már most is szokták mondani, hogy felismernek egy-két ilyen stílus vagy hangzás egyet, ez hogy ennek köszönhető.
Aha.
Zeneakadémiai tanuló évek alatt volt az, hogy ugye voltak a stílus gyakorlat óránk, és ugye Jenei Zoltánnál voltak a 20. századi stílus gyakorlat órák, és vele nagyon jól dolgozgattunk, és nagyon jól konzultálgattunk. Ugye a főtájtanárom Orbán György volt, ő mondta is, hogy nyugodtan, hogyha nekem jól esik, lesz biztos egy-két furcsaság, aminek ő már nem feltétlenül vetné magát alá, de én mondtam, hogy én alávettem mindennek persze magamat, mert egyszerűen érdekel. És ugye érdekes volt, hogy Jenei Zoltán is úgy nem az ilyen típusú növendékekhez volt így hozzászokva, és olyan kicsit a óvatosabban kezdeményezte nálam ezeket a dolgokat, de elég hamar így belerázkodtunk, és nagyon sok órán ketten voltunk. És akkor minden, nagyon sok ilyen extrém feladatot is kaptam, hogy nem tudom, hogy egyet elmesélhetek.
Hát, bármit.
Különleg, mert mondtam neki, hogy nagyon szeretem a mondjuk a ritmus játékokat, és mondom, célom az egy zenekari darabban majd megvalósítani. Nyilván ez a Honegger szimfóniák, meg a Lütéjő darabok is hozzájárultak, hogy nagyon sokfajta ritmust így ütköztetni, úgyhogy hangsúly, érdekességek is legyenek benne, és akkor mit tudom, én kaptam tőle egy olyan házi feladatot egyszer, aminek nagyon szép megvalósítására került sor, sajnos akkor már, hogy nem élt, hogy mondta, hogy az lenne a feladat, hogy 11 negyedet, ez egy ilyen hétfői napon, 11 negyedet, ahogy ha akarom egy hanggal, ha akarom akkorddal, vagy bármivel, helyezzen bele 4 olyan hangsúlyt, amire, hogyha becsukja a szemét, és én azt eljátszom zongorán, ne tudja megmondani, jóval fog esni a hangsúly.
Ez jó feladat.
Jó feladat volt, igen. És akkor ezzel a te dolgozgattam otthon is, jól sikerült, tehát voltak ilyen kis próbálkozások, és akkor mondtam is neki, hogy én ezt rögtön, tehát egy ilyen próbálkozást megint, hanem rögtön egy fúvol a zongora darabba, ezt én át is fogom ültetni, és akkor mondtam is neki, hogy mondom, tanár úr, van egy versenykírás Németországban, és akkor ugye egyből mondta, hogy hát ott a zenei nyelvezet, az nem biztos, hogy...
Igen.
És mondtam neki, hogy elnézést, én nekem az a zenei nyelvezet is, ha akarom, akkor azért azt szerintem úgy gondolnám, hogy a kettőt kombinálva nagyon jó darabot tudnék csinálni, és mondta, hogy akkor próbáljam meg, és meg is született akkor egy ilyen Extremas Emociones című fúvola zongoradarab, és akkor ugye Ecsés Gergellyel akkor indult a szakmai együttműködésünk, és vele kezdtük ezt a darabot kidolgozni, úgyhogy nagy élmény volt, és akkor már ebbe beletéve ezt a hangsúlyjátékot, és akkor Jenei mondta, hogy hát nagyon tetszett neki az a darab. És akkor mondtam is, hogy látja tanáró, pedig ez még nem is annyira a szélsőség, és akkor mondta, hogy hát, hogy ő ezt az irányt azért egy kicsit, tehát, hogy ezt elhanyagolva érzi bennem, hogy ezt azért szerint ezzel foglalkozni kellene, és akkor utána született egy szólófóval a darab is. Szóval volt egy-két kompozíció ilyen irányba is, úgyhogy...
Aha. És nem érezted úgy, hogy ezt tudnád még jobban integrálni, vagy még inkább kiszélesíteni ezt a fajtát?
Egy ideig nem. Mostanában gondolkoztam, hogy lehet, hogy kellene kicsit.
Tök jó. Úgyhogy... Meglepően kevés interjú van veled az interneten. Igen. Fönt, ezt meg kell mondjam. Ezen én nagyon elcsodálkoztam, mert hogy te abszolút szeretsz és tudsz beszélni, igen, és ehhez képest viszont nagyon kevés interjú van. És az egyik részletben azt mondod, hogy számomra a rendszeres szerzői koncertek nagyon fontos oszlopai egy alkotóművésznek. A megvalósíthatóságot igénylő rendszeres munka által a szerző önmagát is folyamatosan képzi, kreativitását ösztönzi, és így egy sokrétű, ötletgazdag alkotói világot teremt maga számára, és ebben izgalmas összetett előadói munkát előadói számára. Hogy miért ennyire fontos szerinted az, hogy a szerzői koncertek legyenek, hogy rendszeresen, illetve hogy hogy kell képzelni ezt az oszlopai az alkotóművésznek?
Mindig voltak az élet minden területén példaképeim. Uh-huh. És gyakorlatilag az egyik ilyen Verdi volt, uh-huh, és a Verdi aktív életvitele, és valahogy egyértelmű volt számomra, amikor már tényleg a Zeneakadémia évek alatt dolgoztunk, hogy egyrészt bele kell tanulni abba is, hogy milyen, amikor... Tehát, hogy egy szerzőnek legyen egy időszak után egy termék bemutató, vagy hogy fogalmazza. És a munkásságnak az intenzitását is ezek kvázi kordában is tartják. Aha. És az egy másik fontos szándékom volt, hogy én mindig is szerettem volna egy tényleg olyan szempontból hagyományos zeneszerző életet folytatni, hogy tényleg a komponálásból élni, és legyen egy masszív...
És sikerült?
Igen. Szóval, hogy legyen egy olyan közönség réteg, aki jön, és az lehetőleg eltérő emberekből, és egyik hozza a másikat, és ennek azért egy fontos része az, hogy legyenek koncertek.
És amikor azt írod, hogy a sokrétű ötletgazdag alkotói világot teremt maga számára, azt gondolod, hogy annyit tanulsz abból, hogy mi megy a hangszeresnek és mi nem, hogy tulajdonképpen ez visszahat rád abban, hogy akkor legközelebb az már viszont akkor soha nem írsz, hogy át, hanem az kikerülöd,
igen,
vagy ilyesmi.
Aha. Igen. Meg ami még vonzott, nagyon szeretek szervezni, és hogy éreztem, hogy ez is fontos, hogy tehát a koncertek mellett még ezeket is úgy az ember megtanulja, és a zenészekkel való kommunikációt, hogy ne csak mindig a szakmai kommunikáció legyen, és ennek az egésznek a világa nagyon, uh-huh, nagyon vonzó volt, és a mai napig is nagyon szeretem, hát, és arról tényleg nem beszélve, hogy általában, tehát amikor mondjuk komponálok valamit, azért ha már olyan 70-80%-osan megvan, és mondjuk időben úgy állunk, hogy kényelmesen ben tudunk konzultálni, akkor szoktam mondjuk az előadóval leülni. És nyilván mondjuk most egy-két hangszer esetében már azért jóval otthonosabban mozog, de még akkor is.
És nem tartasz attól, hogyha valami csak ilyen, tehát hogy benned nincs ez a zeneszerzői félelem, hogy akkor mi csak 70-80%, hogy nem tökéletesen mutatod meg az előadónak, hogy akkor majd akkor mit mond meg?
Nincsen. Na, úgy érzékelem, hogy azért az előadók is szeretik ezt a fajta nyitottságot, meg talán én is, hogy...
Ja, hát van, aki tudod, a feleségének sem mutatja meg, tehát azért kérdezem, hogy...
Igen.
Tehát, hogy benned ez nincsen.
Nem, nincsen.
Aha, tök jó.
Meg mondjuk a másik, hogy én azért úgy szoktam, tehát általában, amikor komponálok valami, tehát ilyen nagy visszadolgozások, vagy visszajavítások, vagy ilyenek nincsenek, tehát nekem van egy kis vázatfüzetem, de amikor már elvileg a rendes kottapapírra kikerülnek a gondolatok, akkor már a megérlet, amit akarok. Uh-huh. Tehát olyat nem szoktam, hogy bár gyakorlatilag felét átírom, meg kihúzom, meg de szóval ez nem. Erre valahogy Kallerjenőnél úgy rászoktam, hogy gyakorlatilag mostanában régi daraboknál se. Tehát nekem mindig is olyan furcsa volt az a mikor szoktak zeneszerzők egymás között beszélni, hogy és te még vállalod a 3 évvel ezelőtti darabot? Nem értem a kérdést. Tehát úgy komponálok, hogy hát az vállalható legyen.
Jó, erre visszatérünk a komponálási formájára, csak meghallgatnánk a másik darabot, ami meg egy Szőlősi András lesz, méghozzá Töredékek című darabja, és majd utána el is mondom, hogy miért ezt hoztok neked. A negyedik tételt fogjuk hallgatni. A szavak. Több oka is van, hogy ezt elhoztam neked. Egyrészt ugye nagyon sok vokális művet írtál te magad is, és nagyon sok olyan, akár kamarazenekaros kísérettel, akár nagyzenekari, akár kamarakísérettel, és hogy nálad is, amennyire én meg tudom ítélni, hogy nagyon jellemző ez a beágyazottság. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy szólózik, és alatta csak így pirinckázunk, és kísérgetünk, hanem ez a fajta dolog, hogy vajon tévedek-e azzal, hogyha a szőlősit is az elődjeid közé számolom, illetve van, be kell, hogy vajon, hogy Marcival van egy olyan élményünk, a Dargai Marcival, hogy belépünk a 26-osba, és az Orbán éppen ezt a darabot mutatja nektek Szalai Katival. És ezért is gondoltuk, hogy esetleg ezt elhoznánk. Vajon jól érzem-e, hogy akár a Szőlősinél is lehet keresni a te elődődet, ha közvetlenül.
Igen, én nagyon, mint szerzőt nagyon szeretem egyébként, és abszolút jó is volt, hogy Orbánnal is ezbe belemélyedtünk. A kórusos, én mezzó voltam a kórusban, tehát megtapasztaltam az intonációs nehézségek tömkelegét. Énekeltünk ugye 4 szólamba, 5 szólamba, mindig második, harmadik, tehát pont a dolgok közepén voltam mindig. Tehát ugye egy nagyon hamar át tudtam érezni, és át tudom érezni, amikor az énekesnek nehézsége van. Vokális műveknél meg pláne, hogyha mondjuk olyan közeg van, hogy mondjuk nem kap segítő hangot most, és ezt nem is feltétlenül direkt módon, hanem akár a harmóniai környezet, vagy a hangzás környezet, vagy bármi ezt nem szolgálja, hogy az micsoda nehézség. Viszont egyben izgalom is. És azért meg lehet, itt is azért, hogyha mondjuk valaki nem ismeri ezt a művet, akkor lehet, hogy egy-két pillanatban úgy elborzad, hogy Jézusom, ez most hogy tudott így belépni, vagy akár, mert azért itt is, hogyha egy gyakorlási folyamán meg lehetett találni azokat a segítőpontokat, amivel ez működik. Szóval ezek izgalmas dolgok, és szerintem úgy jó egy vokális darab, hogyha az körbe van járva.
Aha. És itt akarok egy kicsit visszakapcsolni az előtt, amit elkezdtél mondani témát, hogy te a komponálás folyamán te inkább ez az improvizálós komponista vagy, vagy van egy nagy előre látod a dolgot, hogy mit szeretnél csinálni, látod a végét, látod az elejét, tudod, hogy ott majd jön egy olyan rész, hogy dolgozol ebből a szempontból?
Megtervezem.
Tervezős
vagyok, és nyilván mondjuk vokális műnél a vers ugye ad egy keretet, ennek, de mindenféleképpen a nagy körvonalakat megtervezem. Részeken belül már volt az, hogy első kigondolásomhoz képest egy kicsit abban mondjuk belevariáltam, de tervezős. Tehát.
És odáig nem kezded el, amíg nem tudod pontosan, vagy pedig kapirgálós?
Egy picit belekapirgálok, de gyakorlatilag elég, valahogy akármilyen téma van, úgy elég hamar összeáll az, hogy végülis milyen struktúrát szeretnék.
Tehát kifejezetten formában gondolkozom.
Ívek miatt, igen.
Ívek miatt, aha. És hogy a hangok azokat később kvázi kitöltögetős dolog, tehát hogy tudod, hogy formailag így néz ki, és akkor valami ilyesfajta dolgok jönnek, vagy pedig kifejezetten először a hangokból indulsz ki, és akkor azt nézed meg, hogy akkor az merre alakítja a formáját.
Úgy mondanám, hogy igen, tehát ugye a hangzás világból is, hogy milyen érzetű művet szeretnék. És akkor az már úgy azután kezdem el a...
A hangzás világ alatt a harmóniai részét értjük a dolognak, vagy pedig a hangszereknek a hangzás világa, hogy mit értünk
hangzás világa? Egy ilyen, tehát globálisan. Aha. Azt az érzetet, amikor mondjuk megszólal mondjuk egy nagy zenekari akkor, tehát hogy mindig már rögtön van egy mondjuk vagy egy világos érzet, vagy egy sötét, vagy egy keserű, vagy egy kitörő, vagy akármi, és akkor ehhez már jönnek az én rendszeremen belül egy-két harmónia, ami...
Tehát magyarul, hogy van neked, akkor ezek szerint egy olyasfajta, tehát még a komponás előtti időkről beszélgetünk, mármint, hogy miért elkezdeni, tehát egy ilyen érzeteid vannak, amiket tudsz, hogy valószínűleg ezekről szeretnéd, hogy szóljon a darab, és utána jönnek az érzetek után, vagy most már azt mondod, hogy az érzetekhez vannak kapcsolódó kvázi harmóniai világod is külön.
Gyakorlatilag igen. Aha. És akkor azt azért az elég tág, tehát lehet formálgatni, de azért ezek mégis szóval nagyon segítik a munkát.
Aha. És ezek az érzetek, ezeket te meg tudod magadnak, nem feltétlenül a külvilágnak, csak hogy magadnak te kezded verbalizálni, és tudod, tehát hogy ez most arról fog szólni, és itt most valami pimps dolgot elképzelünk, teljesen mindegy, hogy mit, és akkor kvázi, hogy van egy ilyen, hát ezt nem nevezem programnak, csak hogy valami fajta olyasmi, egy ilyen leírás annak, hogy...
Igen, abszolút. Tehát hogy például a zenekari darabjaimnak ugye a címe is mindig feltételez egyfajta programot, háttértörténetet gyakorlatilag.
És ezt szeretted megosztani a közönséggel?
Igen.
Tehát ezt kifejezetten szeretnéd, hogy ez is egy romantikus hagyomány, akkor ezek szerint. Igen. Ez is azon alapszik. Aha.
És érdekes, hogy amikor például a zenekari darab bemutatók voltak, akkor elég sokszor felmerült az, hogy előtte a színpadon Zelinka Tamással voltak ilyen beszélgetések például, hogy ez a történet, vagy a darabról az elképzelés, hogy legyen elmondva, úgyhogy szeretem. Uh-huh. Mert ad egy támpontot a fülnek is, vagy...
Aha, és ezek a programok, ezek nálad inkább érzelmi dolgok, vagy hogy ilyen filozófikusak, vagy történetközpontúak, vagy miért?
Ezeknek a összessége.
Na most kibújsz a válasz.
Igen.
De hogy van valami jellemző...
Az mindig nagyon fontos, hogy megszólítsa az ember. Tehát olyan téma, hogy az legyen aktuális éppen minden ember életébe.
Uh-huh. Tehát, ez elég nagy csoportot választ.
Tehát például...
A minden ember életében.
Most akartam mondani, hogy például ugye vannak mondjuk kortárs operák, amiknek a librettója mondjuk nagyon sarkos történetről szól, amit mondjuk, ha én elolvasok és látom, hogy egy keserédes, probléma feszegető történetek, az nem biztos, hogy az mindenkinek szól.
Aha. És kell ez, hogy valóban mindenkinek szóljon?
Számomra fontos.
Számomra fontos.
És azt akarom mondani, hogy és nem is csak egy szelete, mondjuk egy érzelmi, vagy, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy tehát érzelmi és szellemi élményt is kapjon a közönség.
Aha.
Ez például én onnan...
De hát ez azért elvárható egy zenétől, nem?
Igen, elvárható, de azt akarom mondani, hogy például mondjuk, ha megnézek egy koncertkalendáriumot, én például tudom, hogy melyik koncert az, ahova elmegyek és élvezem a zenét kellemesen, úgy idézőjelesen csak kikapcsolódok, mert van egy, akár a darab hangzás olyan, hogy érzem, hogy az kellemes, jól esik, de pontosan tudom, hogy nem kapom azt a nincs ez a hűha faktor benne, hogy, hogy, az, hogy de elmegyek, mert érzem, hogy, hogy...
Tehát, mert az intellektualitást hiányolod akkor a, belőle, hogy a, az elmédre is ugyanúgy kezdjen elhatni, mint ahogy igen, csak igen. A füledre úgy.
Igen.
Aha. És ez, te hogy gondolod, hogy ezt hogy lehet elérni zeneszerzőként? Tehát, hogy mire kell figyelni közben, vagy hogy... Ez csak a témán múlik, vagy van valami?
Szerintem a témán nagyban. Aha. És nagyon sok szerzői, olyan koncerteken is voltam például, ahol szerzőt beszéltek, és mondjuk én közönségként voltam jelen, és mondjuk adott darabról mondjuk szerző
mondott valamit.
És olyan téma volt, hogy tehát láttam a közönségen mondjuk az érdektelenséget is. Uh-huh. És szerintem ezek óriási hibák.
Tehát, hogy akkor van benned egy ilyesfajta kellemesen utóklasszikus, inkora romantikus érzet, ahogy a nagyvilágot átfogó kérdésekkel
igen,
kell foglalkozni.
Igen. Aha. És egyébként...
És ez a mostani rettentes cinikus világ nem vet le téged erről a dologról, hogy nézem magad körébe, és hát borzasztó, amik dolgok történnek, akárcsak most ezekben a pillanatokban is.
Hát egy-két filozófus barátom az ottam erről mindig nem is az, hogy vitázza, nem beszélgetni, hogy nem érzem azt, hogy nekem a világ negatív dolgait is feltétlenül ábrázolnom, vagy csak az, vagy nem tudom, és én szoktam arra mondani, hogy a zenekari darab egyébként olyan érdekes, hogy nagyon sok kritikában megállapítják, hogy sokszor, hogy milyen szép és hogy milyen drámai, de gyakorlatilag a drámai rész például a zenészek azért imádják, mert mondják, hogy nem úgy drámai, hogy csak mondjuk simán gyorsan kell játszani, és akkor mit tudom én, jönnek ott a hagyományos zenei eszközzel, hanem tényleg harmóniájában olyan, hogy ott megfeszül az ember is, és akkor abban ott van a fájdalom. Csak mindig próbálok, tényleg nekem az, hogy egy műben tudom, hogy nem lehet mindent megmutatni, de azért 2-3 dolog legyen úgy megmutatva, hogy az embernek minden érzék és szellemi része az meg legyen, vagy ki legyen szolgálva, hogy így fogalmazza.
És tulajdonképpen ez a fajta pozitivizmus az, mert ezt nevezhetjük akár annak is. Ez a pozitivizmus az, amire szeretnél a zenédet használni, vagy a nézők, hallgatók azok ezt próbálják megkapni ettől a dologtól, igaz?
Igen. Egy személyes példát pont ennek kapcsán szeretnék elmesélni. Mikor édesanyám elhunyt 2017-ben, akkor volt ez az Arany János emléké.
Igen.
És akkor kiírtak egy zeneszerző versenyt, Arany János ugye versekre, és volt énekzongorás kategória és ének kamarazenekaros kategória. A versenykírás előtt egy hónappal távozott anyukám, és hát szóval magyarán nem voltam olyan szándéka, hogy most feltétlenül versenyeznem kellene, de azért nekem az életemben a zene az nem csak így, vagy nem csak a munkám, hanem az ilyen lételemem, vagy ilyen létezési közegem, már nem olyan nagy szó,
de tényleg,
és így Kaller Renővel akkor beszélgettünk, meg Orbán Györgyel is, és akkor mondták, hogy olyan szép aranyversek vannak, hogy most nem arra buzítanak, hogy most versenyezek, de meg hát a kellő elfogadással voltam már ebbe az időszakban, de mondták, hogy ha találnék olyan verset, akkor lehet, hogy születne egy szép alkotás is. Ha más nem, csak tényleg komponálják, és majd meglátom, hogy
magyarul,
akkor...
Magyarul biztosak, hogy írt ki magadban.
Igen. És annak ellenére, hogy tehát nem fordultam magamba, nem voltam depressziósan elzárt a világtól, csak már többször egy témát képzel. És ugye elkezdtem Arany János verseket nézni, és találtam két ilyen sírverset, tehát elég drámai, nem vidám verseket, és meg volt ez a kettő. És akkor már biztos voltam benne, hogy ezt én meg akarom csinálni énekszólamra, mezzoszoprára és vonós karra. De akkor is bennem volt az, hogy... És találtam még egy harmadikat, ami aztán nagyon megadta volna a mélypontot, hogyha a harmadik versnek azt választom. De valahogy az volt bennem, hogy hogy nagyon drámai lesz az első, második tétel, azért az a szívben markoló is, és tényleg áthozza ilyenkor az ember legnagyobb fájdalmát, de nyilván neveltetésemből és alaptermészetemből adódott, hogy elkezdtem olyan verset keresni, ami meg pont az ellenkező volt a kettőnek, hogy ám bár az élet nehéz, minden, de azért mégis szép. Akármi történik, mégis szép. És akkor már megfogalmazódott bennem, hogy ez meg kell emelni az egészet. Tehát, hogy ott volt a választás, hogy lehetett volna egy végtelenül sötét, keserű mű, vagy pedig egy ilyen, ami szépen így pozitíven
megemeli. És mit tudod, hogy honnan táplálkozik belőled ez?
Nekünk az egész családunk olyan volt, hogyha bármi probléma volt, akkor nem volt az, amit most sok embernél tapasztalok, hogy ugye amikor az ember ideges, akkor úgy hergeli magát, vagy hogyha történik valami probléma, akkor úgy folyamatosan mantázza, hanem valahogy úgy megtanultam már úgy gyerekkoromban is, hogy például, hogy amikor nagyszüleim betegek voltak, hogy tehát, hogy nem feltétlenül kell rögtön a túl dramatizálni, hanem meglátni reálisan a problémát, azt megoldani. Nyilván az ember közben ugye nehézségek tömkelegén át sok nehéz pillanatot él majd meg, de utána biztos nagyon jó lesz. És gyakorlatilag úgy ebben nőttem fel, és ez, hál' Istennek, azért ez nagyon sok mindenen át is segít. Aha. Én is szoktam ideges lenni, meg mit tudom én, túl aggodalmaskodó.
Láttam.
Meg...
Igen. Erre az interjúra készülvén, igen.
De valahogy mindig az volt bennem, hogy úgyis jó lesz, és hogy az ember megtesz mindent, akkor és valahogy, ahogy az idősödünk, vagy az évek mennek előre, úgy tudatosan próbálom ezt magamban is, már úgy súlypontozom, hogy miért mennyit kell izgulni, vagy nem túl idegeskedni.
És ez hogy hat vissza, vagy észreveszed azt, hogy ez valahogy visszahat a zeneszerzésedre, ez a fajta, hogy próbálod magad nyugtatni, hogy nem kell idegeskedni, nem kell túl...
Igen, tehát akár egy kiegyensúlyozottabb munkabeosztás kapcsán, igen.
Tehát, hogy ez van ez a... Azért is jó, hogy felhoztad ezt a darabot, mert a Véradás nevezetű darabodat hoztuk el neked, és annak is a végét, a nagy pozitív kifejezet, hogy ezt is meg is hallgatjuk. Halmai Kati énekel a Madaras Gergő vezényén, és a Liszt Ferenc Kamara zenekar játsza. Azért is hoztok ezt, több oka is van. Egyrészt aránylag ez egy friss darabod, és azt gondoltam, hogy, hogy ez 18-as, ez, hogy ez jó lenne, hogyha ez elhangozna. Másrészt pedig ugye, hogy van egyfajta szenvedélyesség a dolognak, itt a végén, ugye hát ugye az előbb elmesélt okoknál fogva is gondolom én, de ami nagyon-nagyon kapcsolódik, ugye ilyen darabok miatt érzem azt, hogy nagyon kapcsolódik ez a romantikus világhoz, amikor ez a szenvedély az elsődleges mondani való, vagy az elsődleges kinyilatkoztatni való, ha úgy tetszik. Ugyanakkor viszont ezt azért hoztam el neked, mert ez meg szerintem egy kicsit az ellenkezője annak a szöllőség féle, amit mutattam, és ami más darabodnál viszont megtapasztaltak be a beágyazottságnak, hogy sokkal inkább a zenekar ábrázol, ha úgy tetszik, és a Katika pedig gyönyörűen elénekli, hogy azt a sort, amiről szó van, utána a zenekar örjönk, aztán megint jön a sort, megint örjönk a zenekar, hogy ez mennyire tudatos döntés ezek nála, tehát hogy ezeket mindig előre elhatározott, hogy ez most így lesz meg.
Ennél igen, igen.
Aha. Aha. És amikor ezek a döntések születnek, akkor tulajdonképpen csak a szövegből indulsz ki, vagy van valami zenei érzeted, amit szeretnél ezzel a dologgal megcsinálni?
Ennél a versenyre azt éreztem, hogy muszáj, hogy az ének szólam egy kicsit olyan visszafogottabb legyen, de mégis vezessen, de a topzódás az a zenekar produkálja. Tehát, és a másik, hogy akartam egyfajta lendületes ritmusosságot, viszont nem akartam már az ének szólam, hogy kaprózódott a ritmusokkal vagy melizmákkal tűzni, és ez ennek mentén született ez a kompromisszum.
Aha. És amikor elkezdesz dolgozni egy ilyen, most amit hallottunk, kifejezetten most erre a részre gondolok, hogy ezek a harmóniák, amiket most hallottunk, ez már például egy olyasfajta dolog, aminek egy nagyon tudatos harmóniavezetés volt, vagy itt inkább a fül dominált?
Ennek a műnek az első és a második tételinél volt nagyon az, amikor azokat a harmóniákat próbáltam a drámai kifejezésre használni, amiket nagyon szeretek, ilyen sötét, fájdalmas. És itt a harmadik tételbe pedig egy kicsit azokhoz idomítva, de hát tudatosan egyfajta könnyebb, tisztább, átláthatóbb, áttetszőbb harmónia világhasználata. Eldöntöttem, igen.
Aha. És most azért, mert most volt ugye nemrég egy nagy zenekari bemutatód, Bifrost.
Bifrost, igen.
Nem magyar nyelvnek való.
Igen. A híd.
Broen. Igen. Szóval, hogy a Bifrost és ezeknek a zenekari daraboknál, hogy erre most, azt látom, hogy téged ez most nagyon érdekel, ez a fajta nagy zenekari, vagy valószínűleg ez mindig is érdekelt.
Igen.
És hogy most mit érzel, hogy merre felé haladsz ezzel a dologgal kapcsolatban?
Érdeklődési...
Hát ugye egyáltalán nagyzenekari fogalmazásban, meg az érdeklődési is, igen.
Most készülőben van egy nagy szimfónia.
Na, is, igen.
Célkitűzésem volt, hogy akarnék egy ilyen Mahleri hosszúságú szimfóniát, és ugye ez a híd...
Melyik Mahler szimfónia? Mert ott is elég tágak a hosszok.
Most így eltökéltem, hogy a fokozatosság elvét tartsuk, ez a híd volt eddig a leghosszabb, az 25 perc volt, és egy ilyen 45-50 perc között itt. És ennek az egyik fő oka volt ez a zenekari művek, de akár a vokál szimfonikusoknál, vagy vokális műveknél is. Gyakorlatilag, amikor szembesültem azzal, hogy én, amikor mondjuk a hangszeres előadóimmal játszok kamaradarabot, nagyon sok kottám, de elég precízek a kottáim, ki van írva a tempó, lassítás, gyorsítás, precízen, tehát nem, és nem is szeretem odahagyni, és ezekre nagyon háklis is vagyok. Amikor ugye a zenekaros darabok elkezdődtek, akkor is találkoztam idegen karmesterekkel, tehát azt is megtapasztaltam azt, hogy milyen, hogy én nem tartom kézben. Elég.
Ezt látom rá, hogy nem volt jó élmény. Ezt innen látszik, hogy nem volt jó élmény.
Igen, és a mai napig már mostanában lazábban próbálom.
Rettegének attól, hogy te lazább vagy. Igen.
Igen, az odáig szokott tartani, hogy úgy szeretem, amikor úgy a karmesterrel átbeszéljük a darabot, és akkor itt majd egy kicsit lassítunk. És azt úgy elmagyarázom, hogy nem kicsit, vagy közepesen, vagy így, vagy aztán persze nyilván van egy pont, amin úgy se tudok ugye variálódni, de most elhatároztam, hogy ebben az új szimfóniában ezt ki szeretném próbálni, hogy egy tempóval nagy felület.
Ahogy jó, mármint, hogy, nem, tehát, hogy tudatosan nem ész bele se gyorsításra.
Lassítás. De lesznek, csak van egy-két zenekari darabom, ahol nagyon sok van.
Ja,
és
értem.
Egyébként arra úgy nagyjából mindig szépen rá is éreznek. Előadásban is mindig tényleg nagyon szépek, meg elfogadhatóak. Most független attól, hogy nyilván az embernek vannak... hogy szeretném legjobban, és ilyesmi, de azért, és most ezeket akarnám egy kicsit kijebb szorítani, hogy ki van írva a tempó, meg én szeretem a nagy íveket, nagy felületeket.
Akkor viszont erre hadd kérdezzek rá, hogy és amikor ezt elhatározod, mert most éppen ebbe vagy
benne,
igen. Gondolom. Amikor ezt elhatározod, és azt mondod magadnak, hogy te most egy 50 percet szeretnél, mi történik zeneszerzőileg? Mi lesz a következő dolog, ami történik otthon, amikor magadra zárod az ajtót, és azt mondod, hogy akkor most nekiállunk, akkor mi történik ilyenkor?
Most például csináltam harmónia vázadot. Uh-huh. Gyakorlatilag ez most egy komolyabb harmóniai tervezés.
Ez most hangnemi tervezés? Tehát, hogy a felületeknél...
Hangnemi is, és azon belül kifejezetten akkordok is.
Aha.
Tehát én az például mindig nagyon szeretem.
Vagy milyen típusú akkordokat fogsz használni, vagy kifejezetten az, hogy ez az akkord meg fog járni?
Kottán.
Tehát hogy le van írva, hogy az az akkord az ott
igen,
lesz.
Igen, igen. És azokon belül nagyon sok akkordot le is írok, hogy ezek szeretném, hogyha ott lennének, és van, amikor meg szoktam tervezni mondjuk egy, nem is mindig úgy mondanám, hogy hangnem, hanem tonalitásból, honnan, hova. Uh-huh. És ezt általában mindig a darab elején úgy el is határozom.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyjából majdnem, hogy azt mondom, hogy ütemszámra pontosan tudod, hogy ez hogy fog kinézni, mekkora lesz a dolog.
Inkább felületek. Tehát mit tudom, az első tétel egyik része, második, harmadik, uh-huh. Tehát így.
Igen, de hogy ez most 50 ütem vagy 70 ütem lesz, az már kiadja magát.
Igen.
Hogy, igen.
Úgyhogy,
és amikor ezt megtervezed, utána milyen?
Hát ugye általában a tételeknek ugye olyan címe vagy témája van, ami már vonza magával.
Ez az, amit mesélkünk, az érzetek.
Igen, aha. Igen.
És hogy egyébként előről végigkompálsz, vagy ide-oda kapós ember vagy, hogy akkor kicsit most ez jutott eszedbe, most oda jutott eszedbe.
Érdekes, hogy egyszer volt egy olyan zenekari darabom, ahol volt egy ilyen nagy fuga a darab közepén, és azt tudtam, hogy ugye a harmadik negyedben lesz, és hiába elkezdtem komponálni az elejét, azt úgy éreztem, hogy azt meg kell csinálnom.
Jöjj előre.
Ezt előre, de gyakorlatilag előre megyek végig szépen.
És a témák, meg a hangok, meg ilyesmik, akkor csak azután jönnek, hogy te már megvan az egész szervezettsége a dolognak, a harmóniai, ez a hangnemi, mm-hmm. most nevezük tonalitásnak, tehát hogy tonális szerkezet, és amikor ez megvan, akkor kezdesz el előről, ha úgy tetszik, bányászni.
Gyakorlatilag igen, annyi szokott még lenni, hogy azért mondjuk egy-két témafej töredék azért már,
ez
van már, igen.
Aha, és akkor ezeket is felszeled, és aztán majd később
igen.
meglátjuk meg.
Igen.
Hát teljesen akkor Beethoveni módon csinálod a dolgokat.
Igen, tehát én nem szoktam tényleg az improvizációt ennek eszközeként használni, úgyhogy...
Tehát, hogy de is egyáltalán nem. Tehát pedig annyira adnám magát, hogy jól zongorázol, hogy ott vagy, és akkor...
Igen, hát amikor mondjuk átjátszom, de hát azt mondjuk azért nem lehet annak nevezni, illetve ugye Verdi mondta azt, hogy minden nap le kell írni egy fúgát, mert olvastam is egy ilyen levelezést, hogy mennyire segítette őt azt, amikor mondjuk úgy érezte, hogy kevésbé volt invenciózus napja, hogy ezek a, ahogy Orbán György is mondani, hogy ezek a robotizomzatok bemozduljanak, és ennek én is érzem a jótékony hatását, mert nincs olyan nap, hogy ne írnék le akár 8 ütemet, és most nem arra gondolom, nem hülyeséget, hanem akár egy dallamvonalat, vagy én szeretek olyat csinálni, meg ez az szolfés tanításból is jön, hogy nagyon szerettem ez a, van egy ilyen hangtoron gyakorlat, amikor hallásjavítás véget nagyon sok hangos akkordok uh-huh. menetét, ben mondjuk a második, harmadik hangot az ember át, és mint tudom, hogy szoktam ilyen kis harmónia meneteket
csinálni.
És akkor, igen, és akkor, mint tudom, azt áténekli az ember, vagy akármi, de volt már olyan, hogy pont egy ilyen akkordmenetnél éreztem, hogy azt egy zenekari darab, az egy rezes fanfár, úgyhogy tehát nincs olyan nap, amikor ne írnék le, vagy ritmusvázatot, vagy ilyesmit.
Vagy bármi az
elfelezni.
Egyet akartam már csak tehet kérdezni, hogy most jön ez az 50 perc,
igen.
és hogy mik vannak még terveid a jövőre nézve, vagy van-e már bármi, amit lehet látni?
Megtalált egy nagyon érdekes felkérés, egy kamaramű ének-gitár kompozíció. Uh-huh. 5 tételes, nem írtam még gitára, és nem is feltétlenül az a hangszer, aminek amire vágytam, hogy komponálhassak, de olyan kihívásnak élem meg ezt most, úgyhogy...
A gitár mindenkinek kihívás, az nem csak neked, az mindenkinek az.
Igen, hát most nagyon sok lant ének, kísérletes középkori művet hallgattam, tehát vannak ott
szép... Te így is szoktál dolgozni, hogy a példákat magad elé veszed, tehát hogyha például van egy ilyen felkérés...
Itt muszáj volt.
Itt muszáj volt. Igen. De mit tudom, hogyha a hegedű versenyről szólna a felkérés, akkor végighallgatod a hegedű versenyeket, vagy inkább ne, hanem majd gyakorlatilag...
Nem, mindig.
Tehát egy fontos, hogy a hagyományban mi
Igen, és kamaraműveknél van ez, akkor zenekari darabokra már vannak felkérések, illetve vokál szimfonikusra is, úgyhogy szépek vannak.
Én azt kívánom neked, hogy akkor még sok ilyen felkérésed legyen, hát és az 50 perces szimfonia után legalább egy 1 óra 20 perceset is ír. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen. Szuper.